A hortobágyi puszta a darvak kedvelt vonuló helye, hiszen az itt található halastavaknak köszönhetően bőséges táplálék áll rendelkezésükre, védettségüknél fogva pedig nyugalomban pihenhetnek több hónapon át. A vonulási időszak szeptemberben kezdődik, amikor az északi költőterületek időjárása hidegebbre fordul. Ám nem is igazán a hideg, inkább a táplálék bázis beszűkülése a vándorlás kiváltó oka. A Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata folyamatosan figyeli ezeket a madarakat és hetente mérik a létszámukat. Az október 3-ai szinkron számlálás során 135.680 egyedet jegyeztek a szakemberek. Az éjszakázó helyekre történő alkonyati darubehúzások csodálatos látványt nyújtanak, melyeket vezetett túrák keretében nézhetnek meg a látogatók.
Miki Dóra, a Hortobágyi Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője. Mikor érkezett az első daru csapata a Hortobágyra idén?
Hát szeptember elején azért már találkozhattunk az első ideérkező csapatokkal. A daru vonulás az a elmúlt egy-két hétben indult be úgy igazából. 15.000-ről 85.000-re úrott meg a darvaknak a száma. Ugye ezeket az adatokat a szinkron számlálások során kapjuk, amely minden héten csütörtökön van, és ilyenkor az éjszakázó helyekre kivonulnak a kollégák, és megszámolják a beérkező darvakat, és a különböző helyszíneknek az adatait pedig összeadják, és ebből látjuk nagyjából, hogy Hortobágyon vagy Hortobágy térségében körülbelül mennyi daru van.
Össze is hasonlítjátok mondjuk az előző év ugyanilyen időszakával?
Így van, pontosan. Ezeket már több évre visszamenőleg, lassan 20 éve vezetjük ezeket az adatokat. A honlapunkon ezek el is érhetők, és meg lehet nézni, hogy a különböző évek, különböző időszakában hogyan alakult a darvaknak a száma. Azért azt úgy általánosságban elmondhatjuk, hogy szeptember elején elkezdődik ez a gyülekezés. Igazából szeptember vége az, amikor október eleje, amikor egy nagyot ugrik. A csúcs az általában október közepére várható, és úgy november elejéig vannak itt nagyobb számban, és utána már szépen fokozatosan mennek tőlünk délre el már.
Kiszámítható nagyjából egy-egy évben, hogy hány daru érkezik a Hortobágyra?
Azt gondolom, hogy úgy igen. Most az elmúlt pár évben azért azt láttuk, hogy mindig nőtt a szám, tehát minden évben kicsit kvázi rekordot döntöttünk. Tavaly már a 180.000 madár volt egyszerre egy időszakban itt a Hortobágyon, azért ez egy nagyon szép szám. Meglátjuk, hogy az idei év az hogy alakul.
Miért kedvelik egyébként a Hortobágyot, mint átutazó helyet ezek a madarak?
Mert Hortobágy egy kiváló élőhely számukra is, nem csak, hogy amikor elindulnak éjszakról, a költést ugye már maguk mögött tudják, a fiókák már olyan nagyok, hogy már elindulnak ők is ugye a vándorlással, és Hortobágyon van az, hogy olyan területeket találnak, vizes élőhelyet és táplálkozó helyet, hogy megállnak itt pihenni egy nagyot. Ez a 6-7, 2 hónap, 8 hét körülbelül ki mennyit van itt, vagy mikor mennyit vannak itt. Ez minden igényüket kielégít arra vonatkozóan, hogy újra energiát gyűjtsenek, és a egyhuzamba gyakorlatilag délre vonuljanak a telelő helyeikre.
Milyen veszélyek leselkednek egyébként ezekre a madarakra? Akár itt a Hortobágyon is, tehát milyen természetes ellenségeik vannak?
Itt a Hortobágyon alapvetően biztonságban vannak, mondhatjuk azt, de nyilván, hogyha nagyon keresni kell valamit, akkor azt mondom, hogy nyilván a vizes élőhelyeket is azért választják ők éjszakázó helyül, mert itt érzik magukat biztonságban a ragadozókkal kapcsolatban. Tehát ezek maximum ilyen róka, sakál, ilyen nagyságrendű állatokról van szó, de igazi veszélyt azt gondolom, hogy nem jelentenek.
A gyakorlatban hogy történnek ezek a szinkron számlálások, és milyen időszakban? Vagy milyen napszakban általában?
Ezek este történnek, minden csütörtökön este. Amint mondtam is, hogy 15 ilyen éjszakázó hely van körülbelül a Hortobágyon, ennek egyharmada halastavakhoz kapcsolódik, kétharmada pedig azok a pusztai vizek, amelyek a csapadékkal vagy árasztásokkal megtelnek, és kiváló éjszakázó helyet biztosítanak nekik. Ezekre az ismert éjszakázó helyekre odaállnak az őrkollégák, és gyakorlatilag, amikor a nappal a táplálkozó helyükről ezek a madarak elindulnak az éjszakázó helyükre, tehát behúznak a vizekre, hiszen itt érzik magukat biztonságban, akkor megszámolják ezeket a csapatokat. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ahogy repülnek be a madarak, látnak egy 50-es csapatot, egy 200-as csapatot, egy 250-es csapatot, és ezeket is szépen írják egymás mögé, és a végén összeadják, és lejelentik ezeket a számokat, és hát nyilván ebben van hiba lehetőség, de a nagyságrend az azt gondolom, hogy mindenképpen megfelelő, és csinálták már azt is a kollégák egyébként, hogy befotóztak így egy-egy csapatot, amit már megbecsültek, és utána azt kinagyítva, ténylegesen megszámolva, minimális eltérés volt. Tehát, hogy a 20 év adatai és gyakorlatai, azok gyakorlatilag a hiba százalékot már egyre kisebbre húzzák le.
Mit van szükség egyébként ezekre a szinkron számlálásokra? Tehát mit mutatnak meg a természetvédelmi szakemberek számára ezek az adatok?
Ezek az adatok azért azt, hogy ezt a vonulási útvonalat, ami Észak-Európát köti össze Észak-Afrikával, vagy pedig még mondjuk a Közel-Kelettel, ezt a vonulási útvonalat körülbelül mennyi madár használja, hogyan alakulnak ezek a vonulási útvonalak, mert ugye Észak-Európából tőlünk délebre nem csak egy vonulási útvonalat, hanem van mondjuk egy nyugat-európai, van ez a Hortobágyon keresztül átmenő, de van még tőlünk keletebbre is vonulási útvonalak, és ez egy kicsit tájékoztatást ad nekünk erről is. Nyilván tájékoztatást ad arról is, hogy hogyan áll a darvak állománya, hogyan változik ez Európán belül. Egyébként ugye mi alapvetően itt a területen a szürke daru található meg, úgyhogy mi a szürke darúval foglalkozunk, őket figyeljük jobban, de az egész világon 15 darúfaj él, Afrika, Észak-Amerika, Ausztrália, Ázsia, tehát mindenhol. Ugye a koronás darvaktól az állatkertben sokat találkozhatunk, de nagyon sokféle, tehát 15 féle darúfaj létezik.
Talán köztudott, hogy nálunk védett ez a madár, de nem mindenhol van így. Tehát más országokban milyen veszélyek leselkednek?
Alapvetően nyilván...
Európában azért többnyire
igen,
védett, ugye?
Igen, így van. Alapvetően, ami őket veszélyezteti, az, hogyha az élőhelyüknek a területe csökken. Ez az egyik legnagyobb veszély, ugye Lengyelországtól északra, Skandináviában, Oroszország nagy területein fészkelnek, és olyan élőhelyeken, amelyek hát ilyen lápos erdőknek mondjuk ez gyakorlatilag, tehát vízzel árasztott ligetes erdők aljában, tehát a földre lakják a fészkeiket, és ha ezek a vizes területeknek a mennyisége csökken, akkor ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb fészkelő helyet találnak, akkor nyilván ez az állomány létszámában is. Valamint a másik olyan dolog, ami esetleg veszélyeztetheti őket, hogy ahová megérkeznek azokra a területekre, ott mondjuk már kevesebb a tápláléknak a mennyisége a telelőhelyeknek. Például több olyan ország van, ugye ez a mezőgazdaságnak a egyre hatékonyabb művelése miatt is van, hogy egyre kevesebb már a leszóródó szem mondjuk bizonyos helyeken, és konkrétan tudom is, hogy Izraelben már etetik is őket, tehát a telelő helyükön szórnak ki gabonát ezeknek a jószágoknak, vagy akár mogyorót, mert nem találnak már a természetes élőhelyen annyit olyan mennyiségben. Itt a Hortobágyon hál' Istennek nincs ilyen gond, hiszen a Hortobágy környezetében nagyon sok szántóterület van, és a kukorica aratása folyamatban van, a mai napig is aratnak egyfolytában, és ezek az állatok gyakorlatilag az aratás után a földről szemezgetik össze az elhullott szemeket. Itt a Kárpát-medencében 90% fölött csak kukoricát fogyasztanak, és ezeket az aratás utáni elhullott szemekből teszik.
A darabehúzás látványosságnak sem utolsó. Erre a Hortobágyon is készülnek, gondolom, különböző túrákkal, darulesekkel, így van?
Így van, gyakorlatilag szeptember végétől november elejéig fogadjuk a látogatókat, akik szeretnék ezt a hát tényleg természeti csodát megnézni. Hétvégente egyéni vendégeket várunk, péntek, szombat, vasárnaponként hirdetünk meg túrákat, amelyekre föl lehet iratkozni. Nyilván ezt muszáj, hogy valamilyen szinten kordában tartsuk, tehát létszámhoz kötjük. Ez úgy néz ki, hogy akik beregisztrálnak a honlapunkon keresztül az adott időpontra, akkor ők megérkeznek a látogatóközpontba, ott levetítünk egy filmet, ezzel is egy kicsit közelebb hozzuk a darvakat már hozzájuk, mindent elmondunk azzal kapcsolatban, amit róluk tudni kell, a madárról, magáról, a testfelépítéséről, a fészkelésről, vonulásról, telelésről, és utána pedig autókba ülünk, és elmegyünk oda, ahol meg tudjuk nekik mutatni, hogy milyen az, amikor a nappali táplálkozó helyekről az éjszaka sokázó helyekre behúznak ezek a madarak, és nyilván az egyik véglet az, amikor fúj a szél és csepereg az eső, az egy kicsit másabb, mint amikor gyönyörű őszi naplementében látjuk a madarakat. Tehát van ilyen is, olyan is, de hát nyilván az időjárásra nincsen, hál' Istennek, ráhatásunk.
Egyébként ezeket a vonuló darucsapatokat időnként lehet látni Debrecen fölött is?
Bizony, hallhatjuk is őket. Látni kevésbé, mert itt azért Debrecen fölött magasabban szállnak, de hallani abszolút lehet esténként is, reggelente is, hogyha éppen itt elhúznak fölöttünk. Ebben az időszakban gyakorta.
Lesz-e Daru Fesztivál idén?
Lesz Daru Fesztivál is az idén. Október 26-án lesz szombaton. Ugye a Hortobágyi Nonprofit Kft-vel és a Hortobágyi Önkormányzattal együtt működve szervezzük már évek óta ezt a napot. Szentdömötör napi behajtási ünnep, kézműves vásár és Daru Fesztivál néven. Egész nap a három szervezet programjaiban, kínálatában várjuk a vendégeket. Vannak színpadi műsorok, árusok, civil egyesületek, népi természetismereti játékok. Ilyenkor szoktuk a darukonyha receptversenynek és a daruporta szépítő versenynek az eredményét is közzétenni, és hát természetesen 2 órától a elengedhetetlen behajtási ünnepnek a részesei lehetünk.
Igen, igen, arról majd egy másik interjúban fogunk beszélgetni, de térjünk vissza a darvakhoz. Egy kis daru történelmet mondhatunk-e, mert ezt a madarat régen udvarokban is tartották, mert nagyon jó házőrző volt, mert ha idegent látott, akkor egyből ezen a jellegzetes, erőteljes hangján jelezte. Ez így van?
Ez így van, pontosan a leírások alapján ezt láthattuk, hogy tényleg házőrzőként is használták. Egy nagyon érzékeny madár, ez azt jelenti, hogy amikor például ezekre az éjszakázó helyekre is behúznak, akkor mindig megvannak azok a kvázi őrszemek, akik figyelnek, és amíg a többiek pihennek, és ők bármit észrevesznek, akkor gyakorlatilag jeleznek hanggal a többieknek, és veszély esetén együtt elhúznak. Úgyhogy nagyon érzékeny madarak, például a darus túrákon is kérjük a vendégeinket, hogy vakut ne használjanak, ruházatukban, terepi ruházatban érkezzenek, mert a színes élénk színek a mozgással együtt, és ha hangoskodnak, akkor gyakorlatilag kikerülnek bennünket, nem szállnak el a felünk fölött, sokkal később repülnek föl, nyilván ezáltal mi is zavarjuk a madarakat, az pedig abszolút azt gondolom, hogy egyikünknek sem célja, aki egy-egy ilyen túrára eljön. Szóval érzékeny madarak.
Na, de ezek szerint akkor így háziasítható is?
Hát, én azt gondolom, hogy már nagyon régóta nem próbálkozunk ezzel. Az, hogy egy madár egy udvarban meg tudott maradni, az nyilván a tollaknak a visszavágásával volt elérhető.
Még ma is olyan értékes a daru toll egyébként?
Volt időszak, amikor sokkal értékesebb volt, ugye azért Herman Ottónak a leírásaiból tudjuk, hogy volt olyan időszak, amikor egy kis borjúnak az árával vetekedett egy balos toll. Ugye ezek a tollak, amiket a pásztorok is többek között a kalapjukra tűztek, azok lehettek jobbosak vagy balosak, ezek a madaraknak a dísztollai, attól függően, hogy merre csavarodott a toll.
Ma is van még ilyen toll a juhászok pásztorok kalapjában?
Természetesen, igen? Ez így van, ez így van.
Az úgy jár, igaz?
Az úgy jár nekik, igen. Úgyhogy egy időben azt mondták, hogy egy borjúnak az árát is adták egy szép darutollért.
De lehet még kapni darutollat? Tehát lehet vásárolni?
Nem lehet vásárolni darutollat.
Miért?
Azért, mert Magyarországon a daru ugye védett állat, és a jelenlegi szabályok alapján minden védett állat és annak származéka, tehát tolla, tojása, bármilyen, csak hatósági engedéllyel tartható, és értékesítésben nem bocsátható. Szóval valószínűleg ezek a tollak apáról fiúra szállhattak.
Tehát bizonyítani kell, ha valakinek van daru tolla, akkor azt bizonyítania kell, hogy ezt a nagyapámtól örököltem.
Vagy legalábbis mondania kell, igen.
Na most, hogyha sikerült valakinek felkelteni az érdeklődését, akkor a csoportok, az ilyen darulesekre hogyan, milyen úton, módon jelentkezhetnek?
A csoportokat előzetes regisztrációval, bejelentkezéssel várjuk.
Van valamilyen létszámstopp azért?
Igen, azért 30-40 főnél egy helyre több ember nem viszünk, mert az már tényleg olyan zavaró lehet a madarak számára is, amit az
hogyan
nem
történik
szeretnék.
A kijutás? Autóval?
Autóval, igen. Tehát, hogyha egy csoport, mondjuk egy iskolás csoport bejelentkezik, akkor megbeszéljük az időpontot, megbeszéljük azt, hogy hol, hova fognak jönni. Ez gyakorlatilag van, amikor csak egy-két nappal előtte derül ki, hogy akkor őket hova fogjuk vinni. Tehát előre nem tudjuk megmondani, mert ez függ attól is, hogy mikor jönnek, amikor éppen jönnek, akkor mi a dinamika a darvaknak az éjszakázásában. Ugye, ahogy változik az időjárás, a vízállás, ahogy mondjuk egy halastavat lecsapolnak, és mondjuk alacsonyabb a víz, ez oda vonzza a madarakat. Ugye 70 centinél nem nagyon kellene, hogy magasabb legyen a víz egy-egy ilyen halastóban.
Érdeklődnek még a külföldi csoportok?
Vannak külföldi csoportok is egyébként, egyéni vendégek is, de azt gondolom, hogy nagyobb százalékban a hazai vendégek vannak itt. Van olyan túránk is, ami a madár vonulása vagy a darvak behúzásán túl még egy esti csillagoségbolt megtekintést is biztosít.
És akkor a Hortobágyi Nemzeti Parknak az internetes felületén lehet regisztrálni, így van?
Így van. www.hnp.hu felületen várjuk a regisztrációkat a turizmus aloldalon, de természetesen telefonon és Facebook oldalon is el lehet bennünket érni.
És öltözzenek melegen.
Így igaz.
135 ezer darvat jegyeztek a Hortobágyon az október 3-ai szinkron számlálás során. A vonulási időszak szeptemberben kezdődött, ennek kapcsán beszélgettünk Bikki Dórával, a Hortobágyi Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével.